Szeretteim, akik most azért vagytok itt, hogy Isten színe előtt is megerősítsétek a ti házassági szövetségeteket, elmondom előre azt az igét, amihez majd el fogok érkezni beszédemnek a vége felé. Ez az útra való ajándék, hitem szerint, amit a mi Urunk Jézus Krisztus ad néktek ajándékba, a János írása szerinti evangélium 13. fejezetéből olvasom a 34. verset. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Kedves vendégeink, kedves gyülekezet, kedves ifjú pár! Először a gyülekezethez, a vendégekhez szólok, és majd azután hozzátok. Tisztázni szeretném azt, hogy mi történik most itt. Az a meggyőződésem, az a gyanúm, hogy itt csalódni fognak néhányan abban, ami történik. Nem az történik, amire számítottak. Van, aki azért jött, hogy egy esküvőt lásson. Csalódást kell okoznom, nem lesz most esküvő. Aztán van, aki azért jött, hogy egy házasságkötés lásson. Ezeknek is csalódást kell okoznom, nem lesz házasságkötés. Van, aki arra számított, hogy valami fennkölt beszédet és ünnepélyes szertartást fog látni, azt se kapja meg. Tehát akkor tulajdonképpen mi az, ami történik? A testvéreim, itt most Isten tisztelet történik. Se nem esküvő, se nem házasságkötés, itt igazából Isten tisztelet. Egy kicsit célzott Isten tisztelet, egy kicsit specifikus Isten tisztelet, ketten külön-külön is hálát adnak Istennek, hogy megkapták, ajándékba kapták egymást, mi meg együtt örvendezünk velük, és kérjük Isten áldását, reáljuk. Tehát itt végső soron Isten tisztelet történik. Vegyük sorra a csalódásokat. Itt nem lesz eskü. És pedig azért nem lesz esküvés, mert ezek a fiatalok elkezdtek a ma názáreti Jézusnak az útján járni. És annak a názáreti Jézusnak az egyik tanítása a sok közül az, hogy ne esküdjetek, ne esküdözzetek, hanem legyen a ti beszédetek igen, meg nem, és az igen legyen igen, és a nem legyen nem, ne esküdjetek. Ha ezt egy kicsit jobban részletezhetnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy Isten nevét hiába fel ne vegyétek, még egyszerűbben. Jézusnak az a gondolata, hogy ne vallásoskodjatok, hanem legyetek megbízható emberek. Ez, hogy ne esküdjetek, ez ilyesmit jelent, hogy ne kelljen a szavatokat még megpecsételni külön esküvel, hanem ha egyszer azt mondjátok, hogy igen, akkor az egy életre szóval legyen igen, és ezt nem kell megerősíteni esküvel. Tehát ezek a fiatalok elindultak, nem érkeztek meg, de elindultak ennek a názáreti Jézusnak az útján, és például erre fölfigyeltek, hogy tényleg, hát a mi szavunk legyen elég, hogy igen, és nem kell ezt esküvel megerősíteni, tehát nem lesz eskü. Azután nem lesz házasságkötés sem. És pedig azért, mert ez a házasság már régen meg van kötve. Ami református hittanunk szerint nem a pap köti meg a házasságot. Én nem kötöm meg az ő házasságot, az meg van kötve. És pedig nem azért, mert előzetesen már voltak a anyakönyvi hivatalban, és ott polgári esküvőt kötöttek, nem is az volt a házasságkötés. A bibliai megítélés szerint, ez az én személyes boldog meggyőződésem is, a Biblia tanítása szerint a házasság olyan szövetség, amit ketten egymással kötnek. És ez valamikor megtörtént. Nem tudom pontosan mikor, valamikor megtörtént, hogy az, hogy ismerik egymást, szeretik egymást, a szerelmünk hol föl, hol egy kicsit lejjebb, aztán megint föl, megint le, ide-oda hintázott a szerelmük is, de végül megnyugodott a baj, tehát nekünk jó a másik, egy életre szólal. És akkor egymással megkötötték a házasságot. Ez után következik az, hogy a polgári hatóság előtt is megkötötték a házasságot, és most elkövetkezett az idő, hogy Isten színe előtt is megerősítsék a szövetségüket. Tehát nem most történik a házasság kötés, hanem egy megkötött házasságra kérjük most Isten áldását. Ők pedig elmondják a fogadástételüket Isten előtt, és imádkoznak velünk együtt, és mi velük együtt imádkozunk, hogy legyen áldás ezen a házasságon. Tehát mondom, csalódott, aki esküre várt, aki házasságkötés, hát ez nem lesz, ez itt Isten tisztelet, együttesen egy örvendező Isten tiszteletet tartunk, és eközben a házasságról elmélkedünk, gondolkodunk. Keressük Isten igazságát. No hát, mivel ezek olyan irodalmár féle, meg színész féle emberek, a szemléltetést most az irodalomból veszem. Két helyről veszem a feleletet erre, hogy mi is az, hogy házasság. Hát egyfelől Dante fog válaszolni, másfelől Madácsi meg fog válaszolni. Dante azt mondja, hogy divina komédia. A házasság egy isteni komédia. Madácsi meg azt mondja, az ember tragédiája. Na hát ebben a kettőben benne van a házasság, derűsen is, meg halálosan komolyan is. Emlékezzünk csak Dantéra, volt a nagy szerelme, a Beatrice. Ezelőtt, csak nem 700 évvel, 1293-ban kiadott egy kötetet, aminek az volt a címe Vita Nuova, az olasz irodalomnak az egyik első gyöngyszeme. Vita Nuova, csak a szerelmes vers Beatrice. És itt van már is egy tanítás, szerelem, házasság, Vita Nuova, új élet. A szerelemben és a házasságban valami nagyon új kezdődik. A Biblia kicsit brutálisan, durván beszél erről, bocsátassék meg Mózesnek, hogy nem ilyen szépen mondta, mint Dante, hogy Vita Nuova, hanem a Biblia úgy mondja, hogy annak okáért elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testét. Ez egy kicsit keményebb beszél. Tehát itt is erről van szó, hogy új élet, Vita Nuova. Na de ez csak úgy mellesleg. Dantének a nagy műve az isteni komédia volt, és ebben nagyon figyelemre mélt az, hogy a szerelméért megtalálja, akár az alvilágba, halottak világába is hajlandó elmenni Dante, és végigjárja a purgatóriumnak, a pokolnak a bugyrait, és a purgatóriumnak a küzét, aztán mennyországot. És nagyon érdekes az, hogy hát kap egy segítséget Vergilius, aki végigvezeti a pokolnak a bugyrain, meg a purgatóriumnak a tüzén át, de nagyon érdekes, hogy amikor a mennyországba lépnek, akkor Vergilius el, és akkor Beatrice viszi a mennyországba Dantét. És ebben valami tanítást érzek, hogy vannak Vergiliusok, akik titeket majd bevezetnek a pokol bugyraiba. Lesz ilyen, hogy az Iglódi István tanár úr, vagy a Kuka Mihály pénzügyminiszter úr, vagy az Orbán Viktor honatja. És a többiek azok bevezetnek titeket a pokolnak a bugyraiba. Ez az ő vergiliusi szolgálatuk. De amikor a mennyországról van szó, akkor a Somhegyi Judit lesz a Beatrice. A Somhegyi Judit megfogja a kezét és bevezeti abba a harmadik világba, ami nem pokol és nem tisztító tűzi már, hanem a boldogság. Na hát mondom, Dantétól érdemes ilyet megtanulni, hogy isteni komédia, és én szeretném azt mondani, hogy ebben a gyülekezetben nincs rossz csengés ennek a szónak, hogy játék, isteni játék, színjáték. Most nincs időnk rá, hogy a Bibliát részletesen tanulmányozzuk, de mondom néktek, testvérek, hogy a Biblia például a Példabeszédek könyvében azt mondja, hogy Isten játszadozva teremtette a világot. a példabeszédek könyvének a 8. fejezetét olvas el, akit érdekel. Ebben arról van szó, hogy az Isten bölcsesége teremtette a világot, és az Isten a bölcsességét szinte játszadozva küldte előre, és azzal teremtett. Csak egy-két mondatot olvasok. Mellette voltam az én Istenemnek, mondja a Szofia, a Kokma, a bölcsesség. Mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földének kerekségében, gyönyörűségemet leltem az emberekben. Tehát ez, hogy divina komédia, isteni játék, ezt lehet tragikusan is venni, de lehet derűsen, kedvesen, igenis. Isten úgy gondolta, hogy kedvesen, harmonikusan, boldogan éljünk, hogy igazából a szó legnemesebb értelme, hogy játék legyen az életünk. Színjáték az egyiknek élete, hivatása, a színjáték, de az egész életünk lehet kedves játék. Tehát persze Madácsot se felejtsük el, aki meg azt mondja, hogy az ember tragédiája. Hát bizony nem végig játék az élet, és még csak nem is végig szerelmi játék, a házasság, a család sem, hanem van benne tragikus elem, mint ahogy embernek lenni önmagában valami tragikus feszültséget jelent. Állatnak lenni könnyebb lenne, embernek lenni nehéz, kiemelkedni az állati létből, az ösztönöknek a uralmából kiemelkedni, és akarni, dönteni, fontolgatni, mérlegelni, magamat megtagadni. Embernek lenni nagyon nehéz dolog. Házas embernek lenni meg egyesen lehetetlen dolog. Lehetetlen vállalkozás. Ezt már Karinti Frigyes annak idején megmondotta. Hát nem lehet itt megérteni, hogy mind a kettő mást akar. A férfi a nőt akarja, a nő a férfit akarja. Hát hogy lehet itt megegyezni? Tehát eleve tragikus valóban, derűsen mondjuk ezt pedig, aki itt már ezt próbálgatta, annak bele sajdulhat a szíve, hogy bizony tragikus valóság ez, hogy házas élet. Együttesen emberi életet élni. Az emberek inkább csordához hasonlítanak, és még nehezebb egy csorda kellős közepén embernek maradni, és egymás segíteni az emberségben. Na hát mondom, Madás erre felé terelgeti a gondolatainkat, hogy embernek lenni tragikusan nehéz valami. És itt elmondom ennek a gyülekezetnek egyik alaptételét, van néhány alapmondatunk, ha egy pillantást vetünk oda, az is az egyik alapmondatunk, hogy aki Jézus Krisztushoz jön, azt ő semmiképpen ki nem veti. Itt vannak tanítóképzősök, ott nem helyesírási hiba az, hogy egy P-vel van semmiképpen, mert meg kell nézni a régi Károli Bibliát, régebben egy P-vel írták azt, hogy semmiképpen. Na, tehát ilyen alapigéink vannak, hogy Isten semmiképpen ki nem veti azt, aki ő hozzá megy. De most én egy másikat idézek, ugyancsak alapigéje ennek az igének, ennek a gyülekezetnek. Ez pedig így hangzik, hogy igaz emberi életet csak ember fölötti erők segítségével lehet élni. Ez egy alaptétel, ebből élünk. Igaz emberi életet csak emberen túli erők segítségével lehet élni. És itt keressük azokat az emberen túli erőket, amik segítenek arra, hogy a csordában emberek maradjunk. Nem megy egyedül. A szerelem se tesz képessé arra, hogy igaz ember életet éljek egy csorda kellős közepén. Ember fölötti, emberen túli erők segítsége kell ehhez. És most közelítek ehhez az igéhez, amit felolvastam. Ez, hogy ember fölötti erő, ez a számunkra nem egy absztrakt vagy egy fizikai értelembe vett dynamis, egy erő, egy valamiféle elektrodinamikus töltés, hanem ez, hogy erő, ez számunkra azt jelenti, hogy egy személy, Jézus Krisztus. Az erőnek a foglalata számunkra Jézus Krisztus. Tehát az alapmondatunkat most így variálom, konkretizálom. Igaz emberi életet élni csak Jézus Krisztus segítségével lehet. Jézus Krisztus segítségével lehet emberséges emberi életet élni, és ő nektek most ezt az útravalót adja együttes útatokra, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amiként én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És most háromszor aláhúzom ezt a szót, hogy úgy, nem csak úgy, akárhogy. És azt mondja Jézus, ez új parancsolat. Megvolt a régi parancsolat. A régi parancsolat is az volt, hogy szeressétek egymást. Ez, hogy szeressétek egymást, ezt tanítják a zsidók, tanítják a perzsák, a babilonok, a hinduk, a kínaiak. Egyetemes emberi tanítás az, hogy szeressétek egymást. Jött Jézus, és valami újat hozott. És az új az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Itt van az újság. A régi parancsot az, hogy úgy általában szeressétek egymást. Új parancsot az a minőség, az az egészen új minőség, ahogyan Jézus szeretett, és folyamatosan szeret minket. Ennek a Jézus Krisztusi szeretetnek a lényege az, hogy annyira erős a szeretet, hogy magáról megfeledkezve tudja szeretni a másikat. Vagy így is mondhatnám, a Jézus Krisztus szeretete nem megkötöz, hanem feloldoz. Könnyű úgy szeretni, hogy magamhoz kötöm a másikat. Úgy átölelem, hogy a bordája is összetörik benne. Úgy szorítom magamhoz. Így könnyű szeretni. De Jézus nem így szeret. És az az új parancsot, amit ő ad, az pontosan az ellenkező ennek a görcsösen, önző módon, magamhoz ölelő szeretetnek. Ne így szeressétek egymást. Ne megkötöző szeretettel, hanem feloldozó szeretettel szeressétek egymást. Jézus Krisztus evangéliuma nem egyszerűen csak az, hogy szeretet, mert ez már régen is megvolt, másutt is megvan. Jézusnak a szava, ez az új szeretet, ez az új parancsolat, ez azt jelenti, hogy feloldozó szeretet. A bűnbocsánattól kezdve el egészen odáig, hogy igenis, bocsásd el a férjedet, el akar menni. Bocsásd el a feleségedet, el akar menni. Jézus felszabadít titeket. A kötelék ne az legyen, hogy egyszer a anyakönyved előtt voltunk, vagy egyszer a Gyulai Pár utcában voltunk. A kötelék Jézus legyen. Nincs más garanciája a ti házas életeteknek, mint az élő Jézus Krisztus, aki úgy adja az új parancsolatot, hogy önmagát adja vele együtt. Tehát mondom ezt, hogy Jézusnak a szeretete, ez külön predikáció sorozatot érdemelne, hogy milyen az ő szeretete. Most csak ezt az elemét hangsúlyozom, hogy Jézusnak a szeretete nem megkötöző szeretet, hanem feloldozó szeretet. És hogy mennyire értették az apostolok, csak egy verset olvasok a Galata levélből, azt mondja Pál az atyafiaknak, annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Lehet az ember létet így minősíteni, megkötözött emberi élet, felszabadult emberi élet. Aki Krisztus közelébe kerül, az felszabadult életet él. Kísérti az embert az, hogy újra megkötözi magát kötelékekkel, előítéletekkel, társadalmi konvenciókkal és sokféle kötelékkel, vallásos kötelékekkel, sok mindennel meg tudjuk magunkat kötözni. Azt mondja Pál, ha már Krisztus egyszer megszabadított titeket, ne engedjétek újra megkötözni magatokat szolgaságnak az igájával, kötelékével. Hát ne legyen a házasság sem szolgaságnak a köteléke. A házasság legyen Isten ajándéka. És a házasságnak a garanciája nem az, hogy én biztosítlak téged, hogy az én szívemben mindig tiszta szerelem fog égni irántad, és viszont ilyeneket ne is mondjatok, mert ez nem igaz. Csak azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus irgalmát remélem hosszú távra is, és Jézus Krisztusnak irgalmas, türelmes, megbocsátó szeretete az úgy kiábrázolódik bennem, és ennek a jegyében biztosan jóba leszünk egymással, és szabadságban fogunk élni, és nem kötözzük meg egymást. Tehát ez a mondani való igazából most, drága gyermekeim, kis, minek is mondjalak titeket. Kis testvérkém, hiszen felnőttetek a gyermekkorból, és egymás mellé felnövekedünk, gyermekek a szülők mellé felnövekednek, és kis testvérek, nagy testvérek lesznek egymás felé. Hát ez Jézus Krisztusnak az ajándéka a számotokra. Divina komédia, van komédia, jókedvű játék is az szerelemben, házasságban legyen is. Van tragikus elem, azt majd megkapjátok amúgy is. De a lényeg az, hogy akár isteni, drága, kedves játék, akár tragikus terheknek a hordozása érvényes, az útra való, egy életre érvényes. Új parancsolatot adok néktek, hogy ne általában szeressétek egymást, hanem úgy szeressétek, ahogyan én. Ehhez az kell, most már ezzel be is fejezem, ehhez az kell, hogy tanulmányozni kell Jézusnak a szeretetét. A Bibliából. Hogyan szeretett ő, hogyan szerette Péter, azt a megbízhatatlan tanítványt, kősziklának nevezte teljesen érthetetlenül. Hogyan szerette Tamást, aki kételkedett benne, hogyan szerette Júdást, akinek még akkor is azt mondotta, hogy barátom, és ezt komolyan gondolta csókkaládról, de az emberfiát. Tehát Jézustól lehet tanulni egy életen át, hogy ő hogyan szerette az embereket. És miközben az ember ezt tanulgatja, aközben az ő személyes jelenlétét is átéri. Aki csöndesen, szomjasan, áhítatosan belemélyed Jézus tanításába, az átéli, hogy hát hiszen nem kívülről szól hozzám Jézus Biblia betűn át, hanem a bensőmben megtelepedett Jézus. Neki jó volt egy istálló, amikor a világra jött, nem válogatós Jézus. Bennem Jézus megszületett, és ő tanít engem új szeretetre, új parancsolatra. Ez tehát az útra való, és mondom néktek, hogy ez nem mára, holnapra, hanem ez egy életre szól, és rövid egy élet ahhoz, hogy megtanuljuk ezt, hogy úgy szeretni a másikat, amiként Jézus szeretett, és folyamatosan szeret minket, és tanít minket arra, hogy az övéhez hasonlóan szeressük egymást, úgy legyen. Amen. Most pedig készüljetek a fogadalomtételre. A gyülekezet álljon fel. Fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam a fogadalom szövegét. Hallottuk fogadástételeteket, boldog tanúi vagyunk annak, hogy itt Isten szín előtt is megerősítettétek a ti szövetségeteket, amelyet egymással kötöttetek. A magyarországi református keresztény Nagy Szent Egyház nevében is örömmel mondom azt, hogy házastársak vagytok, Isten szín előtt állotok, és együtt imádkozunk Istennek áldásáért. Mindnyájan hajtsuk meg a fejünket, gyertek testvérek, imádkozunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy te nagyon szereted a te ember gyermekeidet. Nagyon szeretsz mindnyájunkat. Most együttesen megköszönjük, hogy szereted ezeket a fiatalokat, akik most előtted is megerősítették házassági szövetségüket. Köszönjük külön-külön életútjukat. Köszönjük a két családot, amelyikben felnövekedtek. Köszönjük, hogy úgy vezérelted, pásztoroltad útjukat, hogy megtalálták egymást, megszerették egymást. Mérlegelték, keresték a te döntésedet, és úgy ismerték fel, hogy egymásnak ajándékul szántad őket. Köszönjük ezt a fölismerést és a szövetséget, amit ennek alapján kötöttek. És most nagyon kérünk, édesatyánk, hogy áld meg őket ebben a szövetségükben, házasságukban. Kérünk, hogy küzdelmeikhez adj erőt. Áld meg őket, mi Urunk Jézus Krisztus, a Te jelenléteddel, csöndes, láthatatlan, megszentelő, vigasztaló, gyógyító jelenléteddel. Tanítsd őket, Urunk, arra a szeretetre, amit Te mutattál ennek a világnak, amikor nem magadért éltél, hanem másokért, olyannyira, hogy életedet is odaadtad a Golgotai keresztfán, az emberekért, mindenkiért, ő érettük is, egyen-egyen mindegyikünkért. Úr Jézus, köszönjük, hogy benned megjelent az isteni szeretet. Mi csak cserép, tükröződéseket tudunk mutatni ebből, tökéletlenek vagyunk, elbukunk, erőtelenek vagyunk. Úr Jézus, Te erősítsd bennünk a Te isteni szeretetedet, és most együttesen kérünk, ő érettük, áld meg őket együttes életútjukban, amikor kevés az emberi erő, mert jaj, olyan nagyon kevés az emberi erő. Úr Jézus, Te légy az ő erőforrásuk, újítsd meg erejüket, áld meg a szövetségüket, áld meg azt, amikor ketten vannak, áld meg, amikor hárman lesznek, áld meg őket a Te ajándékoddal, mi Urunk Jézus Krisztus, a Te szeretetedbe ajánljuk őket, és a Te kegyelmedet kérjük együttes életútjukra. Amen.